23. fejezet. Sharp különösnek találta, de egy pillanatig arra gondolt, bárcsak a Márkézzal láthatná, ahogy támadásra vezeti a zászlóaljat. Nem volt szerelmes Helenbe. Vágyott a társaságára, és talán féltékeny is volt rá, de nem volt szerelmes belé. Ezt mondta ugyan neki aznap reggel, amikor azt hitte, El Matarife végezni fog vele, de tudta, hogy ez nem igaz. Kívánta a nőt. Úgy vonzotta akár egy lepkét a lámpafény. A szerelemhez azonban ismerni kell a másikat. Márpedig ő nem ismerte Helent. Azon tűnődött, ismeri-e egyáltalán valaki azt a nőt. Helen azt mondta neki, szereti őt, de Sharp tudta, hogy ez nem így van. A nő ezzel csak azt akarta elérni, hogy Sharp dobja el a becsületét a kedvéért. Azt hitte, a szerelem szóval ráveheti erre. Tudta, hogy Helen csak fel akarta használni, aztán könnyedén megszabadult volna tőle. Ennek ellenére Sharp most a nőért tört előre a várakozó puskák felé. Nehéznek érezte a kezében szorongatott kardot, és azon tűnődött, miért tűnik minden egyes csata keményebbnek, mint az előző. Úgy vélte, a szerencse egyszer el fogja hagyni. Miért ne történne ez éppen most, amikor a franciák már megtörtek egy rohamot, és felkészülten várták a következőt? Miközben kiabálva tovább biztatta az embereit, arra gondolt, hogy kölcsön kapott életet él. Azon tűnődött, ha meghal, vajon Helen megtudja-e valaha, hogy néhány nappal tovább élt, és azért halt meg, mert ostoba, önző, hiába való módon azt remélte, ismét találkozhat vele. Csizmái letaposták a rétfűvét. A lóherében méhek szorgoskodtak. Észrevett egy fekete-fehér csigaházat, amelyet az egyik gyalogos lába taposott szét. A fűben töltények, puskagolyók, töltővesszők és csákók hevertek. Ismét a falura pillantott. A könnyű gyalogos század közelettére a franciák tüzet nyitottak, nem hagyva, hogy a fanyar füst oszladozni kezdjen. A hadoszlop zárt rendben haladt. Sharp mély lélegzetet vett. Zászlóaj! Futólépés! Sharp körül golyók süvítettek. A háta mögül üvöltéseket és káromkodásokat hallott. Immár gyorsan rohant, át a füstön, közeledve a faluhoz. Most már látta a sikátor bejáratát, amelyet bútorokkal és egy kézi kocsival torlaszoltak el. A barikád mögül lángnyelvek csaptak elő. Oda kiáltott a fedező tűzzel megbízott osztagnak, hogy húzódjanak az egyik oldalra. Hallotta a sortüzet, és látta, hogy egy francia katona elmenekül a barikád tetejéről. Már csak néhány yardot kellett megtenniük. A falu felől újabb lángnyelvek csaptak elő, ám a vékony csatasorral ellentétben a hadosztop tömött sorai egyszerűen elnyelték a lövedékeket. Sharp felkészült az ugrásra. Nem akarta megvárni, amíg ledöntik a barikádot. Ugrás! A levegő megtelt a torlaszon csattanó fegyveragyak hangjával. Sharp felugrott a kézikocsira, és félreütött egy feléje döfő szuronyt, míg emberei félredobálták a bútorokat, vagy felfelé kapaszkodtak a barikádon, és az ellenségre ráüvöltve próbáltak átmászni a túloldalra. Sharp szinte megsüketült a füle mellett eldörrenő puskalövésektől, egy szurony pedig feltépte a kabát ujját, ahogy egyre többen lögdösödtek mögötte, előre kényszerítve őt a torlaszon. Végül hadonászva előre zuhant át a barikád francia oldalára, miközben az ellenség szuronyai felé jelendültek. Oldalra vetette magát, majd a South Essex katonái hirtelen átözöllöttek fölötte, visszaszorítva a franciákat. Sharp felpattant és rohanni kezdett, oda kiáltva embereinek, hogy ügyeljenek a tetőkön lapuló ellenségre. Ám szavait senki sem hallotta. A katonák megvadultak a harcilástól. Végezni akartak a franciákkal, mielőtt még azok végeznének velük. Ez az őrület vezette át a briteket a barikádon, és vitte előre Gamarra Major szűk utcáin. Az egyik ház ajtaja kinyílt, és egy szurony döfött ki mögüle. Sharp oldalra lépett a támadás elől, és maga is előre döfött. Érezte, hogy meleg vér folyik végig a kezén, amint kardja ellenfele nyakába mélyed. Kitépte a pengét az összerogyó holttestből. Öljétek meg a kurafikat! A sikátor zsúfolásig megtelt, üvöltöző, lögdösödő, izzadó és szuronyaikkal döfködő emberekkel. A sebesülteket egyszerűen eltaposták. Az ellenséges sorok egymásnak feszültek. A sikátor falai felerősítették az üvöltözést és a lövöldözést. A sikátor túloldalán sortűz dörrent, és a franciák felkészültek, hogy ellentámadást indítsanak. Tűz! Ez a néhány katona, akinek töltve volt a puskája, tüzet nyitott. Két francia a földre zuhant, ám a többiek tovább nyomultak előre. Sharp a közeledő szuronyok felé lendítette a kardját, és csatakiáltást hallatott, próbálva a puszta haragjával elrettenteni az ellenséget. Érezte, hogy egy penge felhasítja a combját, nem, kardja a francia arcába mélyedt. Üvölt és harsant. A brit szuronyok előre döftek, szétforgácsolva a francia ellentámadást. Sharp immár holttesteken lépkedett, azonban észre sem vette. A tetőket és az ablakokat figyelte, állandóan hátra kiáltva embereinek, hogy kövessék és ne álljanak meg. A szuronyok ismét előre lendültek. A britek úgy ordítottak, akár az őrültek. Tudták, hogy csak úgy szabadulhatnak meg ebből a borzalomból, ha elvégzik ezt az átkozott feladatot. Üvöltve döfködtek, vagdostak, ütlegelték a franciákat, és a földre zuhanó testeken taposva egyre hátrább kényszerítették őket. Be a házakba! Be a házakba! Nem lett volna értelme betörni a falu közepére, ha közben körülveszi őket az ellenség. Az első utcát mindenképpen meg kellett tisztítaniuk. Ki kellett űzni a franciákat az épületekből, ezért Sharp egy rúgással kitárta az egyik ajtót, és lehajolva átlépett a szemöldökfa alatt. Egy üres szobában találta magát. Emberei ott tolongtak mögötte. Szuronyaik vértől vöröslöttek. Szemben egy csukott ajtó állt. Van valakinél töltött fegyver? Pillantott hátra Sharp. Hárman bólintottak. Szemeik csillogtak a sötétben, lőporfüsttől koszos arcuk komornak tűnt. Sharp nem akarta, hogy biztonságban érezhessék és kifújhassák magukat. Azt akarta, hogy folytassák az előretörést. A parancsomra nyissanak tüzet az ajtó túloldalára! A katonák felsorakoztak és a vállukhoz emelték a puskájukat. Tűz! Kiáltotta Sharp, és belerúgott az ajtóba, majd a füstön át előre vezette embereit. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Kényszerítette magát, hogy ne álljon meg az ajtóban, holott biztos volt benne, hogy a túloldalon sortűz fogadja majd. Egy szalmával felszórt kis udvaron találta magát. A földön egy francia katona vonaglott a saját vérében. A szemben nyíló szűk utcában épp egy csapat francia hátrált feléjük, bizonyára a South Essex többi katonája elől. Sharp diadalmasan felkiáltott és előre szegezett karddal támadásra indult, még emberei szuronyokkal törtek előre. A franciák riadtan kiabálva eldobták a fegyvereiket, mire Sharp ráüvöltött az embereire, hogy ne lőjenek, és vegyék őrizetbe a hadifoglyokat. Az utca túloldalán kigyulladt egy ház zsúbfedele. A franciákat egyre jobban visszaszorították. Sharp csatlakozott az embereihez, és az ászlóalj katonái levadázták a falu védőit. Puskatűzzel árasztották el a csukott ajtókat, majd berontottak az épületekbe, és átkutották az apró helyiségeket. Mindezt gyorsan és könyörtelenül tették, bosszút állva halott amerikaiért, aki olyannyira vágyott a győzelemre. Kürcó harsant, mire Sharp körbenézve látta, hogy a falu utcáit borító füstből egy másik brit zászlóalj lobogójának alakja bontakozik ki. A hadosztály többi alakulatának is sikerült áttörni a védőkön. Rákiáltott az embereire, hogy húzódjanak félre, hagyják elvonulni a többi alakulatot, és inkább tisztítsák meg a mellékutcákat. Felvette nyaláb szalmát az egyik udvar földjéről, és letörölte a vért a kardjáról. Két fogoly őt figyelte. Körülötte mindenütt lövések és üvöltések visszhangoztak. A francia helyőrség katonái az épületeket elhagyva a híd felé menekültek.
Tényleg maga az uram?
Nézett Sharpra egy őrmester. Sharp próbált visszaemlékezni az őrmester nevére, és hogy melyik században szolgál.
Barrett őrmester, ugye?
Igen, uram.
Mosolyodott el az őrmester, örülve, amiért Sharp emlékezett a nevére. Század a katonai szájtátva bámulták az őrnagyot.
Tényleg én vagyok, vigyorgott Sharp.
De, hiszen magát felakasztották, uram!
Ebben a hadseregben semmit sem tudnak rendesen megcsinálni, őrmester.
A katonák felnevettek, ahogy azt Sharp akarta. Barrett oda kínált neki egy kis vizet, amit hálásan el is fogadott. A lángoló tetőről felszálló pernye azzal fenyegetett, hogy még több épület gyulladt ki. Sharp parancsot adott, hogy kerítsenek gerebjéket, és a foglyokkal bontassák le a lángoló tetőt. Aztán elindult, hogy körbenézzen a faluban, amelyet elfoglalt. Jordan Marshall félelemmel telve várakozott. A Gamarra majorból kapott hírek szerint a britek elfoglalták a falut, de a folyó nem jutottak át. Üzenetet küldött, hogy a hidat minden áron tartani kell. Teljesen elkeseredett, amiért meghiúsították a hadmozdulatát,
melyel megpróbálta csapdába csalni a vele szembe szálló sasorú, kékszemű tábornokot. A Marshall Wellington felé pillantott, és a füst felszakadozó függönyén át nézte, hogy ellenfele higgadtan rendezi egy brit zászlóalj arcvonalát. Egy fő parancsnoknak nem kellene ilyesmivel foglalkoznia, gondolta Jourdan. Ami azonban még rosszabbá tette a helyzetet, hogy korábban az a zászlóalj szorította vissza a franciákat az Arines dombról. Mivel tüzérségét átkarolták, gyalogságát pedig legyőzték, a Marshall hátra kényszerült a második védvonalhoz. Ha az új védvonal és a Gamara major melletti hidat védő csapatok egyaránt kitartanak, még nincs minden veszve. Még kivívhatja a győzelmet, de érezte, hogy a dolgok kezdenek kicsúszni a kezéből. Hírekért kiáltott, próbálva megtudni, hol vannak Gazán tábornok csapatai, de senki sem tudta megmondani. Elküldte a segédtisztjeit, hogy vágtassanak át a füstön, de néhányuk nem tért vissza, és aki visszatért, az sem tudott semmilyen hírrel szolgálni. Jourdan egyre növekvő félelemmel gondolt arra, hogy a második védvonal nem teljes, és ami megvan belőle, az rettenetes veszteségeket szenved az ellenség ágyúitól. És mindez azért, mert Wellington azt tette, amire a híre szerint nem képes. Jourdan a császár példáját követte, amikor minden tüzérségi erejét egy helyre összpontosította, ám a brit, portugál és spanyol ágyuk most az Arines dombon dörögtek, megakadályozva, hogy az ember gondolkodni tudjon, és hatalmas, véres ösvényeket vágtak a várakozó francia gyalogság soraiban. József király nyugtalan lován odaléptetett Jourdan mellé.
Jean-Baptiste?
Jourdan összehúzta a szemöldökét. Nem szerette, ha a keresztnevén szólítják, az ilyen bizalmaskodást pedig egyenesen gyűlölte, mivel tudta, hogy a félelem palástolására szolgál.
Uram, nem kellene előre nyomulnunk?
Krisztus a kereszten! Vicsorgott Jourdan kis híján az uralkodójára, de végül sikerült visszanyelnie a gyalázkodást. Kényszerítette magát, hogy nyugodtnak tűnjön, mivel tudta, hogy a vezérkar minden tagjának tekintete őrá szegeződik.
Adjuk, hogy az ágyúink meggyötörjék őket, uram.
Még hogy előre nyomulni. Hát Krisztus könnyeire. Jourdan elléptetett a király közeléből, magában fanyarul megjegyezve, hogy az uralkodói hintó készen áll a menekülésre, a kocsis a bakon ült, a hajtók pedig a lovakon. A csata menetét immár Wellington diktálta.
Isten verte Wellington!
Jourdan imádkozott, hogy az emberei elég ideig kitartsanak, és ki tudjon találni valami visszavágást.
Katonák! Pihent katonákra van szüksége!
Moro! Moro!
Kiáltott oda az egyik segédtisztjének.
Kell még lenniük valahol tartalékcsapatoknak. Kell lenniük!
Eljött a délután, a síkságon pedig tüzérségi párbaj lángolt fel. Jourdan pihen csapatokért kiabált, de tudta, hogy ellenfele a füst függönye mögött új támadásra készülve épp átcsoportosítja az embereit. Híreket követelt és bíztatást kért a törzs tisztjeitől, de hiába. A francia vezérkaron kezdett eluralkodni a pánik, miközben a britek újabb támadásra készülöttek. A gyalogosoknak új töltényeket osztottak ki, és rendezték a soraikat. A hadsereg készülődött, hogy kivívja a győzelmet. A város falain nézelődő hölgyek összehúzták szemöldöküket a csatából visszahozott véres sebesültek láttán, de hittek a jóképű lovas tiszteknek, akik a híreket hozták. Azt mondták, Jourdan csak hátrább vonta az arcvonalat, hogy nagyobb területet biztosítson az ágyuknak. Nincs semmi ok az aggodalomra. Az egyik nő megtudakolta, mi történik éjszakon, egy tiszt azonban megnyugtatta, hogy néhány brit katona túl közel kerülvén a folyóhoz épp leckét kap a francia ágyuk erejéből. A tisztek elkapták, és fényes sisakjukra tűzték a virágokat, amelyeket a nők hajítottak le nekik, majd Vitória külvárosán át elvágtattak. A nők hevesen dobogó szívvel nézték őket. Sommelier kapitány tudta, hogy a francia marsallok nem szokták visszavonni a csapataikat csak azért, hogy nagyobb területet biztosítsanak az ágyuknak.
Összecsomagolta a holmiát, méltóságos asszonyom? Kérdezte halkan.
Hogy összecsomagoltam-e?
Arra az esetre, ha netán vissza kellene vonulnunk.
A márkéza a csúf férfira nézett. Most komolyan beszél?
Igen, asszonyom.
A nő ebből rögtön tudta, hogy vereséget szenvedtek. Arra gondolt, ha Sáp még élne, talán Vitóriában maradhatna, mivel biztos volt benne, hogy a lövész megmerné tenni azt,
amit versenyi tábornok nem. Vissza tudná szerezni a szekereket az Inquisitortól. Csak hogy Sharp már meghalt, ezért a nő nem mert a városba maradni. Azzal vigasztalta magát, hogy az ékszerek, amelyeket gondosan elrejtett a hintó bakja alatt, több mint elegendőek ahhoz, hogy Franciaországba visszatérve megóvják a szegénységtől. Vállat vont.
Bizonyára van még egy kis időnk.
Remélem, asszonyom. A márkíza szomorúan elmosődött.
Még mindig úgy véli, kapitány, hogy Wellington nem tud támadni?
A lovas tiszt összehúzta a szemöldökét, de nem a kérdés, hanem a nő arckifejezése miatt.
A márkíza zavart, rémült tekintettel nézte az emelvény lábánál tolongó tömeget.
Összonyom, érintette meg Somie a nő karját.
Semmi, kapitány,
húzódott odébb a márkíza, nem kis hián káromkodni kezdett, mivel egy röpke pillanatra egy fenevadszerű szakállas arc nézett szembe vele, amit egy hideg reggelen a hegyek között látott utoljára.
A mészáros.
Azt mondta magának, biztosan csak képzelődött, mivel a partizán vezér nem merészelne idejönni a francia hadsereg uralta terület szívébe. Ismét a síkság felé fordult, ahol továbbra is dúlt a csata, és ahol a francia sereg a puszta életben maradásért küzdött. McLeard főtörzs őrmester jelentette, hogy a kigyulladt háztetőt sikerült eloltani.
41 foglyot ejtettünk. Meg az emberek fele súlyosan megsebesült.
Hol van az orvos?
A falu szélén, uram.
Andrews hadnagy?
Uram?
A hadnagy láthatóan még mindig nem hitte el, hogy Sharp életben van.
Tiszteletemet küldöm Mr. Eli-nak. Mondja meg neki, hogy azonnal jöjjön be a faluba, mert rengeteg tennivaló vár rá.
Igenis, uram. A South Essex pihenhetett, mielatt a többi zászlóaj átözölött a falun, hogy támadást indítson a híd ellen. Sharp a kaptató tetején ácsorgó ágyukra gondolt. Ha nem tesznek valamit azzal a francia üteggel, akkor nem sok esélye lesz eljutni Vitoriába.
Mr. Collip!
Uram!
Osszanak ki lőszert a századoknak!
Elvesztettük a lőszerkocsit, uram!
Akkor találják meg a fenébe is! Ezen kívül, ha látja valahol a lovamat, küldesse ide!
A lovát, uram!
Fekete, kurtítatlan farokkal!
Sharp rekvirált egy házat a falu főterén. A butorokat mindegy szálig elhordták a barikádokhoz. Hallgatta, amint a francia ágyuk ismét tüzet nyitnak, és tudta, hogy a támadók oda vesznek, miközben megpróbálnak átjutni a hídon.
Eddok!
A zászlóaj írnoka a konyhajtóban állva rávigyorgott az őrnagyra. Amikor ismét találkozott Sharppal, egyszerűen nem tudott megszólalni, és azóta egyfolytában vigyorgott, mint egy félkegyelmű.
Uram? Valakinek biztosan van egy kis teája.
Igen, uram.
Sharp kilépett az utcára. Egy kutya rohant el mellette, szájában egy darab hússal. A lövész inkább nem tűnődött el azon, miféle hús lehet. A francia ágyuk füstje átgomolygott a falu háztetői fölött, olyan alacsonyan szállva, hogy eltakarta a templom tornyot. A harang néha megkondult, ahogy a híd köveiről visszapattanó kartács golyók eltalálták.
Uram! Uram!
Sharp balra pillantott, ahonnan Harry Price közeledett felé rohanva.
Hát, Mr. Sharp!
Harry!
Vigyorodott el Sharp. Price hadnagy minden formalitásról elfeledkezve meglapogatta az őrnagy hátát. Egykor Sharp hadnagyaként szolgált a könnyű gyalogos században.
Hát Krisztusom, azt hittem, azok a gazemberek felakasztották magát.
Ebben a hadseregben semmit sem tudnak rendesen megcsinálni, Harry,
mondta Sharp már vagy huszadjára. Price arca szinte ragyogott az örömtől.
Na mi a fene történt magával?
Hosszú történet.
Fogja ezt?
Nyújtott oda Price egy üveg konyakot az őrnagynak.
A fő parancsnokságukon találtam.
Sharp elmosődött.
Később, Harry.
Lehet, hogy lesz még egy kis tennivaló.
Istenem, hát remélem, hogy nem.
Szeretném megérni a 30. születésnapomat.
Price a szájához emelte az üveget.
Ügyvélem, most maga a zászlói parancsnoka.
Ügyvélem, igaza van.
Leroy holttestét bevitték a faluba. Legalább gyors halála volt, valószínűleg egy pillanatig sem szenvedett. A másik, ami vigasztalta a katonáit, hogy az alezredesnek nem volt családja, és nem hagyott hátra özvegyet, ezért nem kellett gyászlevelet írni. Az ágyuk tovább lőtték a hidat.
Nekünk miért nincsenek ágyúink? Ráncolt a Sharp a szemöldökét.
Úgy hallottam, elvesztek, vigyorgott Price.
Ebben a hadseregben semmit sem tudnak rendesen megcsinálni.
Jézusom, jó újra látni önt, uram!
Úgy tűnt, az egész zászlóaj így érez,
amit Sharp meglehetősen furcsának talált. A tisztek mind kezet akartak rázni vele, a közkatonák pedig a saját szemükkel akarták látni, hogy valóban él. Sharp szerényen mosolygott a vidámságuk láttán. Angel Sharp lován vágtatott be a faluba, és maga is sütkérezett az őrnagy dicsőségében. Tucatnyi üveget nyújtottak Sharp felé, aki tucatszor elismételte, hogy ebben a hadseregben még egy függönyt sem tudnak felakasztani. Tudta, hogy bután mosolyog, de semmit sem tudott tenni ez ellen. Rice-ot végül azzal sikerült leráznia magáról, hogy parancsba adta neki állítson őrséget a falu északi határában, aztán visszamenekült az ideiglenes főhadiszállás menedékébe, ahol egyszer csak valaki más is felbukkant.
Uram!
Az ajtó nyílást egy hatalmas termetű, állig felfegyverzett alak takarta el. Sharp ismét elmosolyodott.
Krisztusom!
Az őrmester átbújt a szemöldökfa alatt, a szemeiben könnyek csillogtak.
Tudtam, hogy vissza fog térni.
Nem hagyhattam, hogy maguk kurafik nélkülem harcoljanak.
Persze,
vigyorgott Harper. Különös csend szállt alá, amit végül egyszerre törtek meg.
Mondja
csak, intett oda Sharp az írnek.
Nem, uram, maga mondja.
Csak azt akartam mondani, hogy jó újra itt lenni.
Igen.
Harper az őrnagyra szegezte a tekintetét.
Mi történt?
Hosszú történet, Patrick.
Ez egyszer biztos.
Ismét csend telepedett rájuk. Sharp nagyon megkönnyebbült, amiért az őrmester él és épségben van. Tudta, hogy ezt valahogy el kellene mondania, de az túlságosan is kínos lett volna. Ehelyett inkább az ablakpárkány felé intett. Eddok főzött egy kis teját?
Remek.
Isabella is jól van?
Remekül, uram.
Harper felkapta és kiürítette a bögrét.
Mr. Leroy engedélyezte, hogy összeházasodjunk.
Ó, ez nagyszerű.
Igen, persze,
vonta meg a vállát Harper.
Már úton van a kicsi uram. Ezt hiszem, Mr. Leroy úgy vélte, ez lenne a legjobb.
Valószínűleg. Harper elmosolyodott.
Fogadta Mr. Dalemborddal, hogy maga vissza fog térni, uram.
Sharp felnevetett. Szüksége lesz pénzre, ha nősülni akar, Patrick.
Igen, ez igaz. Semmi sem viszi el úgy a pénzt, mint egy feleség. Nem te?
Mikor házasodnak össze?
Amint találok egy papot. Isabella már szerzett menyasszonyi ruhát. Tele van fodrokkal,
tette hozzá komoran. Engem is meghívnak?
Hát persze!
Harper láthatóan zavarban volt.
Hát ugye milyenek a nők, uram?
Volt már dolgom párral, Patrick.
Igen. Nos, szeretnek házasodni,
mondta meg a vállát. Különösen, amikor várandósak. Igaz? Harper felnevetett, aztán ismét csend szállt alá. A tagba szakadt őrmester végül letette a bögrét.
Jó újra látni önt, uram.
Mert így megnyerte a fogadást, igaz?
Csak egy nyomorult fontot nyertem.
Ó, csak ennyire hitt bennem? Mindketten felnevettek. Ekkor lódobogás hallatszott.
South Essex! Kiáltotta egy hang.
Éde bent! Kiáltott vissza Sharp, örülve, amiért megzavarták őket. Egy törzs tiszt lépett be az ajtón. Leroy a lezredes? Húzta ki magát. Michael Tramper Jones hadnagy volt az, kezében a zászlóajnak küldött írott parancsokkal. Leesett állal, tágra nyílt szemekkel bámult Sharpra, és lassan megrázta a fejét. Aztán ájultan összerogyott. Kard szíjának láncai megcsördültek, ahogy a padlóra zuhant.
Te, ez a boholc látta el a védelmemet, viccentett Sharp az ájult hadnagy felé.
Harper nagyot nevetett, majd felkapta a fejét.
Hallgassa csak!
A francia ágyúk elhallgattak. A híd bizonyára elesett. Sharp hirtelen pontosan tudta, mit akar tenni.
Angel!
Szenyor!
A lovakat, Patrick!
Uram!
Hozza ennek az idiótának a lovát, mutatott Tramper Jonesra.
Vadászni megyünk. De mégis mire?
Kérdezte az őrmester, és már indult is.
Nász ajándékokra és egy nőre!
Sharp követte Harpert az utcára, majd körbe pillantott, s odaintett a South Essex egyik századosának.
Mr. Mahoney!
Uram!
Odabent talál írott parancsokat! Engedelmeskedjenek nekik, de később visszajövök.
Átadta az ámult Mahoninak a Hogannek írt levelet, aztán felkapaszkodott karabé nyergébe, és elindult a híd felé. Kamara majortól északra Egy Durana nevű falunál a spanyol csapatok elvágták a nagyutat. Durana védelmét Franciaországhoz hű spanyol ezredek látták el. Ők vívták a legkeserűbb küzdelmet, mivel saját honfitársaik ellen harcoltak. Végül Wellington emberei, a Spanyolországhoz hű katonák délután 5 órára elfoglalták a hidat és elvágták a Franciaországba vezető utat. A spanyol katonák átmásztak a holttestek halmain. Addig harcoltak, míg puskáik csöve szinte vörösen izzott. Lemészárolták a védőket, és hatalmas győzelmet arattak, elállva a nagyutat. A franciák azonban még áttörhettek volna. Nyugat felé fordulhattak volna, hogy hatalmas hadoszlopba rendeződve ne kirontsanak a fáradt, vértől mocskos spanyoloknak, ám a síkságot borító füst zűr zavarában senki sem tudta, milyen kevesen is vannak a hátuk mögé került ellenséges katonák. Nyugaton eközben a brit alakulatok egyre közelebb kerültek, az ágyuk pedig, amelyeket Wellington kereket keréknek vetve sorakoztatott fel, hatalmas réseket ütöttek a francia vonalakon. A franciák végül megtörtek. József király hadserege, amely olyan magabiztossággal kezdte a csatát, amihez foghatót a Spanyolországban szolgáló francia seregek nem éreztek az elmúlt 6 évben, most összeomlott. Az összeomlás szakaszosan, kétségbejtő gyorsasággal történt. Az egyik dandár még harcolt, megingathatatlanul állva az ellenséget lőtte, míg egy másik már az első brit sortűztől menekülni kezdett. A francia ágyuk egymás után hallgattak el, ahogy sorra a taligákhoz erősítették őket, és elindultak velük a város felé. A tábornokok nem látták át a csapataik sorait, és híreket kérve kiabáltak. Ráüvöltöttek embereikre, hogy maradjanak a helyükön, ám a francia arcvonal megremegett az ellenség szabályos időközönként eldördülő sortüzeitől. A fejük fölött brit gránátok robbantak, füstöt és srapnelt szórva szét. A francia katonák egyre hátráltak. Aztán elterjedt a szóbeszéd, hogy a nagy utat elvágták, és az ellenség immár észak felől is közeledik. Igazság szerint a francia ágyuk továbbra is feltartották a briteket Gamara majornál, az északi spanyol katonák pedig túl kevesen voltak, és túlságosan is elfáradtak ahhoz, hogy támadást indíthassanak délfelé, ám a szóbeszéd megtörte a francia sereget, amely egyszer csak menekülni kezdett. Kora délután, mikor a folyó pisztrángjai a víz színére jöttek enni, Gamara major hídja már őrizetlenül állt. A franciák, akik eleddig oly bátran védelmezték a hidat, látták, hogy bajtársaik megfutamodnak, ezért ők is menekülni kezdtek. A nyugati dombokról és a Puebla magaslatokról nézelődők nagyszerűen ráláthattak a vidékre, és madártávlatból nézhették a győzelmet. A síkságot borító füst lassan oszladozni kezdett, felfedve az előre nyomuló hadsereget. Nem úgy meneteltek, mint a díszemléken szoktak, hanem annál sokkal a dicsőségesebb módon. A folyó fölé magasodó dombokról jól látszott, hogy a szövetséges csapatok csak nem 2 mérföld hosszú csatasorban átmenetelnek a megperzselt, vértől borított vidéken. A nap sugarai áttörtek a rongyos zászlók vörös, fehér, kék és arany szövetén, amit helyenként sötét vérfoltok tarkítottak. A dandárok sorai felkapaszkodtak az alacsony dombokra, ahol egykor a franciák második védvonala húzódott. A vidéket elárasztó katonák árnyékai hosszúra nyúltak, ahogy az aranyló templom tornyok városa felé tartottak. A városban a nők látták, hogy a francia sereg összeomlik, és a katonák pánikba esve menekülni kezdenek, nyomukban az ellenséges lovassággal. A pacsorok kiürültek. Házról házra terjedt a hír, mire a francia katonák családjai, szeretői és sereg kísérői fejvesztve menekülni kezdtek Vitóriából. Jordan Marshall utolsó parancsát zaklatott lovasok hozták a városba, rákiáltva a franciákra, hogy induljanak Salvatierra felé. Mivel a nagyutat elvágták, csak egy keskeny, sáros úton átvonulhattak vissza Salvatierrába, majd onnan tovább Pamplónába, ahonnan a Pireneusok kanyargos ösvényeit követve talán hazajuthattak Franciaországba. Kitört az űrzavar. A keskeny utcákat civilek, hintók, szekerek és lovak torlaszolták el, még nyugatról a csata füstjétől elfátyolozott napfényében a győzedelmes zászlóajak hatalmas csatasorban közeledtek a város felé. A magas remelt lobogok alatt menetelő katonák tömege elsötétítette a síkságot. Eközben 3 lovas átkelt Gamara major hídján. Ki kellett kerülniük a holttesteket, amelyeket már is teljesen elleptek a legyek, de végül átjutottak az Adora túlpartjára. Sharp Karabé horpaszához érintette a sarkát. Kivívta a saját győzelmét, most pedig Harperrel és Angellel elindult az űrzavar felé, hogy megkeresse a Markizát.